Kedves testvérek, Isten igéjét Ezékiel próféta könyvéből hallgassuk meg. A 38. fejezetből válogatott verseket fogok olvasni. Tehát Ezékiel könyve, 38. fejezet, válogatott versek. Így szólt hozzám az Úr igéje. Emberfia, fordulj Gógnak, Magóg országának, Rós, Mesek és Túbal fejedelmének irányába, és profétálj ellene. Ezt mond, így szól az én uram az Úr. Én ellened fordulok, Gog, aki Rós, Mesek és Túbal fejedelme vagy. Megfordítalak, horgokat akasztok az állatba, kivezetlek téged, meg egész haderődet, a lovakat és a lovasokat, akik mindnyájan fegyverbe öltöztek, ezt a nagy sereget, amely nagy és kis pajzsal meg karddal van felszerelve. Perzsák, etiópok és pútiak vannak velük, mindegyiknek pajzsa és sisakja van. Továbbá Gómer minden csapatával, Bét Tógarmá a messze északról minden csapatával. Sok nép van veled. Készülj, állj készenlétben az egész sereggel együtt, amely körét sereg lett, és légy a vezérük. Egy idő múlva utasítást kapsz. Évek múltán betörsz a fegyveres pusztítás után helyreállított országba, amelynek lakói a többi nép közül gyűltek össze Izrael hegyeire, amelyek sokáig pusztán álltak. Kihoztam őket a népek közül, és biztonságban laknak mindnyájan. De te fölvonulsz, betörsz, mint a fergeteg minden csapatoddal és a veled levő sok néppel, olyan leszel, mint a földet beborító felhő. Így szól az én uram az Úr. Abban az időben gonosz gondolataid támadnak, és gonosz terveket fogsz szőni. Ezt gondolod, fölvonulok a védtelen ország ellen, rátámadok a békében és biztonságban lakókra, akik mindnyájan úgy élnek, hogy sem várfaluk, sem zárral ellátott kapujuk nincsen. Azért profétálj, emberfia, és mondd meg Gógnak. Így szól az én uram, az Úr. Azon a napon, amikor majd megtudod, hogy népem Izrael biztonságban él, eljössz lakóhelyedről, a messze északról, sok néppel együtt, akik mind lovakon nyargalnak, nagy seregez, roppant haderő. Úgy vonulsz föl népem Izrael ellen, mint a földet beborító felhő. Az utolsó napokban elhozlak téged országom ellen, hogy megismerjenek engem a népek, amikor szemük láttára megmutatom rajtad, Gog, hogy szent vagyok. Így szól az én uram az Úr, te vagy az, akiről megmondtam hajdanában a szolgáim, Izrael profétái által, akik azokban a napokban és években profétáltak, hogy elhozlak ellenük. Hálát adunk neked, mennyei atyánk, a te kijelentett igédért, tervedért és akaratodért, és arra kérünk, hogy most ezen a délelőttön engedj be bennünket ennek a proféciának a titkába, és kérlek téged, hogy segíts a te szent lelked által, hogy ne csak ismereteket szerezzünk, hanem valóban üzenetet nyerhessünk a te igéd által. Kérünk, így legyél jelen közöttünk. Szenteld meg a mi figyelmünket, mi pedig hadd adjuk azt most neked teljesen, és dicsőítsd meg magadat, kérünk közöttünk, Jézus Krisztus nevében. Amen. És kedves testvérek, már is 2026 elején egy majdhogy nem, vagy szinte háborús konfliktussal gazdagodhattunk már ebben a pár napban, és aki követi a híreket, tudhatja azt, hogy ugye az Egyesült Államok betört Venezuelába, némi bombázás után elrabolták onnan az országnak a vezetőjét, és most a világ vár, hogy mi lesz majd ebből. És ahogy kezdik visszafejteni ezeket az eseményeket, egyre több részlet derül ki, hogy már hónapok óta készültek erre, minden szinte percre pontosan meg volt tervezve, és még azt is elmondta egy amerikai tábornok, hogyha csak egy valami nem úgy sikerült volna, ahogyan azt előre a papíron, a tervek szerint kialakították, akkor az egész akció nem sikerül. Nyilvánvalóan fel voltak készülve arra, hogy lesz némi ellenállás, ért is találat, amerikai gépet, amerikai katonákat, de tulajdonképpen az egész tervet sikeresen végrehajtották. És azért mondom el ezt a kis példát így előre, mert érezzük, látjuk, hogy hiába fordult a naptárunk, a háborús feszültségek nem rendeződnek, sőt lehetséges, hogy egyre több minden eszkalálódik körülöttünk. És ilyenkor hajlandóak vagyunk arra az elcsüggedésre, hogyha ezeket a híreket követjük, hogy mintha kicsúszott volna Isten kezéből az irányítás. És ha egy év már egy ilyen hírrel kezdődik, vajon mi vár ránk a továbbiakban? De még egyszer mondom, ahogyan az amerikaiak megtervezték szinte percre pontosan ezt az egész akciót, most azt fogjuk látni ezen a mai reggelen Ezékiel könyvének 38. fejezetében, hogy Istennek is van egy tervrajza, vagy egy naptára, egy terve arra nézve, hogy mi fog történni a mi világunkban. És Isten ezt a tervrajzot több mint mához 2600 évvel ezelőttről adja elénk. És azt kell ebben is lássuk, ahogy a szemünk előtt kibontakoznak az események, hogy a világ órája nem romlott el, a történelem nem csúszott ki Istennek a kezéből, hanem nagyon is az ő menetrendje szerint történik minden. És erről szeretnék ma beszélni, hogy lássuk meg, hogy Isten megírta a jövőt, hogy ne a hírek és a körülöttünk zajló események rabszolgái legyünk, hanem éber tanúi a mi Urunknak, Jézus Krisztusnak. Az első gondolat így hangzik, hogy lássuk meg az Északi Szövetség ébredését, vagyis amikor a tervrajz és a valóság összetalálkozik. Csak néhány vers abból, amit olvastam, ember fia, fordulj Gógnak, Magóg országának, Rós, Mesek és Tubal fejedelmének irányába. Perzsák, etiópok és pútiak vannak velük, Gómer minden csapatával, Bét, Tógarmá a messze északról minden csapatával. Nos, ezek azok a földrajzi nevek és népek, amik egy átlagos Biblia olvasónak ma már semmit nem mondanak. De ami biztos, hogy Ezékiel itt konkrét földrajzi egységekről, helyekről, népekről beszél. És éppen ezért az írás magyarázók meg is próbálták beazonosítani ezeket a helyeket, ezeket a népeket. Nagy segítségül van a Biblia többi része. Itt nagyjából Jáfet leszármazottairól van szó, amit egyébként az 1 Mózes 10-ben egy unalmas, számunkra unalmas nemzetség táblázatban végigkövethetünk. Lapozzátok föl, és azt fogjátok látni, hogy Jáfet leszármazottai, akik aztán mind északra mentek, ugye az özönvíz után, ezek a fejedelmek és ezek a népek származtak. Magog országának Rós országaként, Rós, Mesek és Tubal fejedelmeként a mai Oroszországot azonosították. A perzsák, azt szerintem senki számára nem kérdés, hogy a mai Irán területe és az ott élők. Amit itt etiópoknak nevez a Biblia, ott ma Szudán és Etiópia helyezkedik el, illetve amit a pútiaknak mond az ókori szöveg, ott ma Líbia területe van. Bét, Tógarmá és Gómer pedig török országot fedi le. Gyakorlatilag tehát azt látjuk, hogy az utolsó időkben a korabeli nyelven azt mondja el nekünk a proféta, hogy ezek a népek, ezek az országok egy közös szövetségbe fognak tömörülni azért, hogy az Isten által Izraelbe visszahívott, visszavitt zsidókat és zsidó államra támadjanak, hogy elpusztítsák, hogy kizsákmányolják. Még egyszer a szövetség részei Oroszország, Irán, Szudán, Etiópia, Líbia és Törökország. Nagyon furcsa ez a kép még talán ma is, amikor a történelem során azt látjuk, hogy ezek az országok és népek szinte soha nem voltak egy szövetségben. De manapság azt látjuk, ugye, hogy mióta az orosz-ukrán háború kitölt, hogy megerősödött Oroszországnak Iránnal a kapcsolata, ahogyan támogatják egymást. Katonai szövetséget is kötöttek. Azt látjuk, hogy Törökország is Iránnal egyre szorosabb katonai és gazdasági szövetséget alkot. Úgyhogy Törökország egyébként a NATO-nak és a nyugatnak is szövetséges, és sokszor velük szemben is ezeknek az országok érdekeit szolgálja Törökország. Mi a kapcsolópont? Izrael elleni fellépés. Izrael kincsei az, amire Oroszországnak fáj a foga, és az izraeli hatalom, mind gazdasági, mind politikai, mind katonai hatalom, ami Irán és Törökország számára fenyegetést jelent. Nos, azt mondja Ezékiel, hogy az utolsó időkben ezek a népek összeállnak, egy koalíciót fognak alkotni, és végre megindulnak majd Izrael ellen egy olyan hatalmas hadsereggel, hogy szinte az eget is beborítja, elképesztően nagy fegyverkezési eszközökkel. Még egyszer, 2600 évig szinte senki nem értette azt, hogy Irán és Oroszország hogy a csodába fog egy közös zászló alá keveredni Izrael határán. De ugye ma már látjuk ezt, és látjuk a törökök helyezkedését Szíriában. Éppen ma reggeli hír, hogy Szíria északi részébe hatalmas haderőt összpontosít Törökország. Tudjuk azt, hogy amikor a szíriai rezsim megbukott, Líbiába menekítették az orosz bázisokat, tehát Líbia is egy újabb szövetséges tagja ennek a pár népnek. És egy kicsit úgy néz ki már most is a mai időnkben, mintha egy régész talált volna egy térképet, és elkezd azon a területen kutatni, és azt látja, hogy amit idáig felfedezett, ott pontosan ott vannak a falak, mint ahol az a régi térkép mondja. Olyan érdekes, hogy most pontosan úgy kezdenek alakulni szövetségek, ami soha ebbe a történelembe eddig nem fordult elő, mint ahogy a 2600 éves profécia mondja. És azért mondom ezeket, és bocsánat, ha eddig bárkit untattam, ez tényleg csak nagyon-nagyon apró részletével a valós és nagy eseményeknek, hogy lássuk azt, hogy a mai világban nem ilyen véletlen egybeesés ez a Bibliának a szavaival, hanem inkább azt kéne lássuk, hogy a Biblia egy tűpontos térképet ad a világpolitika tekintetében is. De nem csak egy tűpontos térképet akar adni, nem ez a célja, hanem az, hogy láttassa meg velünk, hogy valóban Isten az Úr, hogy ő készíti elő a végidőknek a színpadát. És amikor híreket hallunk, akár rémisztő híreket, azok lássuk meg, hogy csak igazolják a Biblia igéit. Semmilyen irányítás nem csúszott ki az Isten kezei közül, ma sem. Akárhogy fegyverkezik, akármilyen háborúkra készül és feszül a világ. És a mi személyes életünkben pedig azt kell látnunk, hogy a mi életünk egy hatalmas nagy ernyő alatt van. És az a kérdés, hogyan boldogulhatunk mi a nagy kép a nagy ernyő alatt. Mint ahogy be kell sorolni a személyes életünket, a munkahelyünket, a családunk boldogulását Magyarországnak a törvényei alá, mint egy nagyobb ernyő alá, és annak megfelelően kell kialakítanunk, hogy azokkal ne ütközzön, úgy van egy ennél is nagyobb ernyő, ami az Istennek a terve és az ő szándékai, és amit ő végbe visz ezen a világon. Amit megmondott előre a profétái által, hogy erre fog kifutni a történelem. Ezek fognak még beteljesedni. Néhány részletet adott csak számunkra, közzé, vagy adott tudtunkra. De ha akarunk boldogulni ebbe a világba, ha nem akarunk megrettenni, ha nem akarjuk feladni, akkor ezt a nagy ernyőt, ezt a nagy képet látnunk kell, és tudni kell azt, hogy az Isten ez alatt a nagy terve alatt foglalkozik veled és velem személyesen. És olyan csodálatosnak kellene, hogy lássuk azt, hogy aki ilyen pontosan ismeri a nagy képet és kormányoz világhatalmakat, amire nekünk szinte semmi befolyásunk nincs, ő még ránk is odafigyel és lehajol személyesen hozzád. És te dönthetsz úgy, hogy érdekel téged ez az Isten, vagy lesöpröd az életed színpadáról, és nem gondolsz vele. Közben pedig éled ugyanazt a kis életet, ami az ő nagy színpadán történik. Csak nem tudsz róla, hogy mikor mi, miért történik, és mire számíthatsz, mi fog következni. Tulajdonképpen, ha Isten ilyen pontosan ismeri a nagy képet, akkor meg kellene ebből értsük, hogy ő pontosan tudja azt is, hogy neked mire van szükséged személyesen, itt Madocsán, vagy akárhol ebben a világban. És ő pontosan azt akarja neked adni. Ő meg akarja azt ismertetni veled, hogy mik legyenek a prioritásaid. Mit tarts a legfontosabbnak, és mi az, amit kezelj lazán, vagy engedd el, mert ha azokra feszülsz rá, és azokra teszed fel az életedet, akkor borzasztóan félre fogsz csúszni. És ezért mondja azt az Isten igéje, hogy keressétek először az Isten országát. Ezért figyelmeztet bennünket, hogy várjátok az Úr Jézus Krisztus visszatérését. Mert mindezek a jelek azt előzik meg, és mindez arra készíti elő a terepet és ezt a világot. Nem egyszer elmondta Jézus, legyetek éberek, éljetek szent és józan életet, és bízzátok rá e világi gondjaitokat, mert itt valami sokkal magasabb rendű dolog készül, és van a háttérbe, aminek egy nagyon pici lecsapódását élheted itt meg. És az első kérdés ez hozzánk, testvérek, nem akarnád áthelyezni magadat e magasabb rendű célok alá? Nem akarnád az életedet átrendezni az egyébként a világ nagy térképén és a történelem szinte időtlen útvesztőjében, a jelentéktelenségből, az örökké való értékűre? Mert ez a tétje annak, amit most döntésként meghozol az Istennel szemben. Isten készíti elő a nagy térképet és a világ színpadát a saját céljaira, ami mind arra fut ki, hogy Jézus Krisztus visszajön, felállítja az ő uralmát, és akik vállalták ezt, elfogadták őt messiásnak, megváltójuknak, azokat átmentse az örök életbe. És ez a második gondolat, amit látunk, hogy Isten teljesen szuverén módon működik a világ történelmében. Nem csak régen, hanem ma is. És erre kellene, hogy ráébredjünk többek között e fejezet kapcsán. Azt mondja itt a Biblia, megfordítalak, horgokat akasztok az állatba, kivezetlek téged, meg egész haderődet, a lovakat és a lovasokat, akik mindnyájan fegyverbe öltöztek, azt a nagy sereget, amely nagy és kis pajzsal, meg karddal van fölszerelve. Olyan érdekes az, hogy itt a Biblia azt mondja, hogy ez egészet, ami mondjuk Izrael ellen szövetkezik, az ő népe ellen szövetkezik, és egy gonosz támadás lesz, még azt is Isten vezeti ki. Még azt is Isten motiválja. Azt látjuk ebből, hogy a gonosz nem szabadon garázdálkodik, hanem ő mondja Gógnak, hogy én vezetlek ki téged az én népem ellen. Én akasztok horgot az állkapcsodba, hogy jöjj és azt csináld, amit akarok. Ez a korabeli vadászatnak a képe, amikor az elejtett, megzabolázatlan állatot orkarikával vagy horoggal kényszerítettek arra, hogy oda menjen, ahova az elejtője akarta. És Isten ugyanígy bánik ezekkel a népekkel, ezzel a szövetséggel, aminek minden bizonnyal Oroszország áll majd az élén. Gog és szövetségesei azt hiszik, hogy az ő saját hódító terveiket fogják megvalósítani Izrael ellen. Ezt írja a 10. vers. Isten viszont előre megmondja, 2600 évvel előbb, hogy nem a ti tervetek ez, hanem az enyém. És én még a ti gonosz indulataitokat is felhasználom arra, hogy végül majd megmutassam az én szentségemet a népek előtt. Mindazon keresztül, amit rajtatok elvégzek. És nem olvastam el a fejezet végig, jó lenne otthon, bepótolnánk ezt, hogy hogyan fog Isten fellépni ez ellen, a haderő ellen, természet feletti módon majd, abban az időben. És valóban van egy ilyen teológiai paradoxon, ellentmondásnak tűnő valami, hogy az ember igen felelős a bűnéért, de Isten úr marad még az ebből fakadó következmények fölött is. És felhasználja azt. És igazából minden az ő tervei szerint történik. De hogyan? Chuck Smith a Golgotha gyülekezet alapítója gyakran használta a sakktáblának a hasonlatát. És azt mondta, hogy a gonosz egy olyan, mint egy magabiztos sakkozó, aki leül bátran, és a fekete seregével azt hiszi, hogy ő irányítja a játszmát. Lép egyet Izrael ellen, lép egyet a világ békessége ellen, lép egyet a te életedben is, hogy káoszt okozzon, lép egyet a világ történetében, bármiben, hogy mindenkit megrendítsen. Csak hogy a sötétséggel szemben ott ül a mindenható Isten, akinek már akkora fejében volt a játszma vége, amikor leültek, és még el sem kezdték a partit. És valójában minden lépés, amit az ellenség tesz, csak közelebb viszi őt ahhoz, hogy mattot kapjon, hogy vereséget szenvedjen. Mert az Isten jobban sakkozik nála. Mert az Istené a terv. És amikor az a fekete lépésre kényszerül, akkor sokszor Isten kényszeríti őt arra a lépésre. Isten provokálja őt. Ő nem az elszenvedője a történelemnek, hanem a nagymestere. És erre a bizonyíték a már beteljesedett proféciák, és azok a proféciák, amelyek még akár a szemünk előtt fognak kibontakozni, akár még a jövőben vannak, csak látjuk az előkészületeit. És minden pontosan úgy történik, ahogyan azt a Biblia, az Isten igéje megmondta. És ha ez így van, testvérek, akkor a te életedben is a gonosznak a lépései, legyen az egy váratlan betegség, anyagi nehézség, munkahelyi problémák, családi visszályok, ki tudja, ezek úgy tűnhet, hogy elszabadulnak és el akarnak pusztítani. De hogyha te Istennel jársz, és az Isten a te urad, akkor a te ellenségeid állkapcsában is ott van az Istennek a horga. És sokszor csak azért csalja elő ezeket a dolgokat az életünkben, és a gonoszságot, mint ahogy a rókát kicsalják a lyukból, hogy el lehessen fogni, hogy ne tegyen több kárt. Isten is előcsalja az életünkben ezeket, de nem tehet ott semmi kárt, amit ő meg ne engedne, vagy végül a javadra ne fordítana. Istennek nem csúszik ki a kezéből az irányítás. És valóban a kérdés nem az, hogy Gog támad-e majd, hogy ez a szövetség összeáll-e Izrael ellen, nem ez a kérdés. Meg az sem kérdés, hogy jönnek-e nehézségek és problémák az életünkbe, akár az Úré vagyunk, akár nem. Hanem pont ez a kérdés, hogy te a győztes oldalán állsz-e már. Lesznek problémák, lesznek olyan nehézségek, amik felül kerekedni látszanak, és az ellenség győzni látszik, de ezek Isten horgai még egyszer, hogy kicsalja a gonoszt, hogy legyőzhesse azt. Azért csalja elő, hogy legyőzhesse. És az ő tervei szerint történik minden. Isten ilyen szuverén módon működik a történelembe, és ilyen szuverén módon működik a mi személyes életünkbe. És harmadszor nézzünk még rá arra a kérdésre, ami talán bennünk van. Miért fontos számunkra a proféciáknak az ismerete? 23. verset még nem olvastam, de most hadd mondjam, így mutatom meg, hogy nagy és szent vagyok, és megismertetem magamat a sok néppel. Akkor majd megtudják, hogy én vagyok az Úr. Ugye milyen ismerős ez már az Ezékiel könyvéből? Hányszor hallottuk? De mégis ott van bennünk a kérdés, mi közöm nekem itt ahhoz Magyarországon, Madocsán, hogy mi történik Izraelben? Nos, testvérek, a profécia ismerete a lelki stabilitásunknak az alapja. Hogy ne omoljunk össze a hírek hallatán, az események láttán. Jézus beszélt az utolsók idők jeleiről a tanítványainak szándékosan azért, hogy ne lepődjünk meg, amikor azok a dolgok bekövetkeznek és megtörténnek, és ne gondoljuk azt, hogy akkor Jézus nem elég erős, hanem azért beszélt róla, hogy soha ne tudjanak becsapni minket. Az Isten továbbra is a kezében tartja a kormányrudat. Ha ismerjük a Bibliát, ilyen szempontból a proféciákat is, akkor van egy viszonyítási pontunk. Ezek a proféciák nem arra valók, hogy mi kezdjünk el számolgatni, és dátumokat beazonosítani, hogy mikor mi fog történni, hanem arra valók, hogy tudjuk a híreket és az eseményeket megfelelően súlyozni. Ha valami olyat hallasz, ami a Bibliával egybevág, amit a Biblia is megemlít, akkor az prioritás. Akkor az az Isten szándéka szerinti előbbre lépés. És hogy tudjuk azt megkülönböztetni, hogy minden más csak egy emberi zaj. Kezeljük mellékesnek, nem annyira fontosnak. Legalábbis a nagy képében a világnak jelentéktelen. 2-3 évig lehet, hogy fontos, de aztán elmúlik, és el is felejtjük. Kicsit képzeljük el ezt úgy, mint amikor egy kőműves elmegy egy öreg házat felújítani. És ott van vele a nagyon lelkes, de fiatalt segédje, ki azt mondja, válasszuk ki ezt a falat, és igazítsunk ehhez mindent. És akkor az öreg kőműves előveszi a vízmértéket, és azt mondja neki, fiam, hogyha a szemmértékedet valami ferde falhoz igazítod, az egész ház hamar össze fog dőlni. És amikor bemérték a falakat, a padlót, látták, hogy a falak ferdék, még a padló is lejtett. A szemmérték sokszor becsap minket. Miért? Mert a szemmértékünk mindig valami már meglévő környezeti tárgyhoz próbál viszonyítani. A környezetünk ad hozzá támpontot. Csak a vízmérték mondja meg az igazat, mert az nem a házhoz, hanem a gravitáció kőkemény törvényéhez igazodik. És ez a lényege a proféciáknak, hogy szemmértékkel vagy vízmértékkel próbálod az életedet nézni és helyre tenni. A mai világ tele van ugyanis ferde falakkal. Ott van a média, a politika, a közösségi oldala. Mind-mind azt akarják elérni, hogy hozzájuk igazítsuk a gondolkodásunkat, a véleményünket, a döntéseinket és az érzéseinket. És hogyha ezt megtesszük, akkor el fogunk szédülni, mert 5-10 évenként akkorát változik az az egész, hogy teljesen magadból ki kellene fordulnod. Ilyen a szemmértéke a világnak. A Biblia proféciái viszont olyan, mint a vízmérték. Az nem hajlik meg a divat, a politika, meg az események előtt, meg a félelem előtt se, meg az éppen aktuális tudomány, meg az aktuális gazdasági, meg politikai helyzet előtt. A Biblia olyan, mint a vízmérték. És ezért lenne jó ismernünk a proféciákat és az Isten igéjét. Arra hív ma minket az Isten igéje először is, hogy súlyozzuk a híreket, amikkel találkozunk. Hogyha hallasz valamit, akkor gondold át, vesd össze azzal, hogy vajon beszél-e róla a Biblia, és ha beszél róla, hogyan, mit mond. És lehet, hogy rögtön azt fogod látni, hogy ettől nem kell pánikolni, mert a Biblia nem így mondja. Ennek nem az lesz a végkifejlete, mint amit a világ súlykol és mond. Nem a pánikkeltés a lényeg a Bibliában, hanem az, hogy tud, mi a vízmérték, hogy mi szerint halad a terv. Ha pedig látod, hogy pontosan az történik a szemed előtt, ami le van írva a Bibliába, akkor nyugodj meg, és tudd, hogy minden a terv szerint halad, mert Isten pontosan így beszél róla. Súlyozzuk a híreket. Különben, ha minden hírnek ugyanazt a súlyt adjuk, vagy a jelentékteleneknek adjuk a nagyobb prioritást, akkor igen hamar össze fog omlani az életünk. Továbbá a proféciák arra motiválnak minket, nem arra, hogy rettegjünk ebben a világban, hanem hogy éberek legyünk. A proféciák célja nem a félelem keltése, hanem a folyamatos készülődés, és az, hogy készenlétben tartson minket. Mert Jézus visszajövetele közelebb van, mint bármikor ebben a világban. És ez az üdvösségünk napja lesz azoknak, akik az Isten gyermekei vagyunk, nem a pusztulásunké. És mi ezt a napot ezért várjuk. Éberen, figyelemmel, és reménység szerint felkészülten. És ez a harmadik üzenet, hogy a Biblia legyen a prioritás. Mindannyiunknak jobban kellene ismerni a Biblia igéit, mint a Facebooknak a hírfolyamát. Szerintem 100 és 100 dolgot fel tud mindenki sorolni, hogy mit mondott a Facebook, és hogy ott hogyan osztályozzák a híreket. De hogyha a vízmértéked, a Bibliád a zsebedben és a fejedben van, és a szívedben, akkor nem fogsz elszédülni ebben a hírkavalkádban. Legyen a Biblia a prioritás. És befejezem azzal, testvérek, hogy ez a 38. fejezet arról szól, és azt akarja nekünk a szívünkbe vésni, hogy az Isten nem vesztette el az uralmat, nem vesztette el a kontrollt. Az Izrael körüli események, a háborús készülődések ebben a világban mind-mind azt bizonyítják, hogy az Isten szava igaz. Magog seregei fel fognak vonulni Izrael ellen, erre készül elő az egész világ, és a végkifejlet pedig az Úré lesz. 2026-ban sem az kell számunkra a legfontosabb kérdés legyen, hogy mi lesz az idei évben az inflációval, vagy az adókkal, mert azt 2027-re már el fogod jó eséllyel felejteni. A legfontosabb kérdés az, hogy készen állsz-e Jézus fogadására. Készen állsz-e arra, hogy Isten bármikor lezárja ezt a történelmet. Vajon keresed-e először az Isten országát és az ő igazságát, és ráadásul minden más, ami ebbe a világba szükséges az életedhez megadatik, vagy minden mást keresel, ami ehhez az életben, ebben az életben szükséges számodra, aztán úgy gondolod, a többi meg majd megadatik, mert fordítva az ige nem igaz. Kérlek benneteket, erre kötelezzétek el magatokat, hogy amikor egy ijesztő hírt hallotok, ahogyan új évkor is beszéltem erről, ne osszátok meg azt azonnal, ne kezdjetek el miatta panaszkodni, inkább álljatok meg, mondjatok el egy fohászt, miután összevetitek a Bibliával, és mondjátok azt, Uram, köszönöm, hogy te most is a történelem ura vagy, és az maradtál, és köszönöm, hogy ez is a te vízmértéked szerint történik, a világ eseményei sorában, vagy csak az én személyes életemben. Segíts, hogy hűséges maradjak hozzád. És hogyha a vízmértékünk jól működik, azt onnan fogjuk érzékelni, hogy a szívünkben békesség lesz. Majd, hogy nem bármi is történjen odakint. Nem azt mondom, hogy egy pillanatra sem fog megingatni minket, de azt mondom, hogy az első sok után, amikor megállsz, amikor oda viszed az Isten elé, akkor a szívedbe békesség költözik. Bármi is történjen odakint. És aztán minden más történés majd csak Isten személyes megtapasztalását fogja szolgálni a te életedben. És én ezt kívánom, hogy így legyen, így tekintsünk Istenre, és így ismerjük meg őt ebben az évben is. Köszönjük neked, Úr Jézus, a te kegyelmedet, köszönjük a kijelentett terveidet és akaratodat, és hálásak vagyunk azért, hogyha már eljuttattál minket arra a hitre, hogy lássuk, neked van hatalmad beteljesíteni, betölteni minden tervedet ezen a világon. És köszönjük neked, hogy ahogy az Ószövetségben, a Bibliában is, az Új Szövetségben is láthatjuk, minden a te terved szerint haladt és történt. Ugyanúgy köszönjük, hogy mi is prófétai időkben élhetünk, és láthatunk sok mindent a szemünk előtt beteljesedni. Kérünk téged, hogy mindezek arra ösztönözzenek minket, hogy várjuk a te eljöveteledet. Tisztázzuk magunkban azt a kérdést, vajon mi már készen állunk-e, vajon te magaddal vinnél-e bennünket, ha ma jönnél, vajon tiéd-e már az életünk, átálltunk-e már a győztes oldalára. Köszönjük neked, hogy ma erről gondolkozhattunk, és kérünk téged azért, add a te szent lelkedet, aki forgassa bennünk ezeket az igéket és gondolatokat, egészen addig, míg nem válaszolunk személyesen neked. Köszönjük, hogy meghallgatsz, és most a csendben, magunkban elmondott imáinkra is odafigyelsz. Legyen áldott ezért a te neved. Amen.